Szeretettel üdvözlöm a kedves megjelenteket. A sorozatunk harmadik alkalma következik. Emlékszünk rá, három részre tagolódik ez a kilenc alkalomból álló sorozat. Háborúság, békesség, ez az összefoglaló címünk. Az első három alkalommal a bennem dúló harcokról lesz szó. Szó volt arról, hogy milyen az én képem, ki vagyok én, mennyit érek címmel. Legutóbb a lelkiismeret működéséről volt szó, ma pedig mi dolgunk a világban, hol a helyünk, mi értelme van annak, hogy itt vagyunk, hogy élünk, minek van értelme az életünkben, ez hasonló kérdésekről lesz szó. Most pedig én arra kérem a kórust, hogy ne legyen hiába való, hogy eljöttek. A Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre kórusa fog énekelni nekünk három dalt, Cseri Zsófi vezetésével. Majd a Zsófi elmondja, hogy mit énekelnek, de különben hallani fogjuk.
Az elsőnek arról fog szólni, hogy két úrnak nem lehet szolgálni, és amíg még itt élünk, el kell dönteni, hogy az úgy érsül, hogy hitel vagy nélkül maradunk az örökké valóságban is. A második élet egy Budimán Zsoltán feldolgozás, amelyet a szöveg arról szól, hogy ha viszont ő mellette lépünk, akkor tényleg olyan is legyen az életünk, mert mit használ a kereszténységem, ha nem az szerint élek. És az utolsó életemnek azzal váltott értünk meg mindenkit, hogy aki viszont mellette dönt és oda szállja az életét, az ezzel a győztes oldalára állt.
Füle Lajos, a hamu tanítása. A hamut néztem reggel odalent, a nagy kosárban, míg pihent puhán, s szürke elomló halmai felett megéreztem egy nagy kérdőjelet. A nagy kosárban benne hallgatott a fű, a fa, az erdő élete, és kijelentést hordozott a csend, hogy hivatásának mind megfelelt. S míg a kapuban a kosárhamu útjára készült némán, boldogan, hogy valahol egy csendes nyughelyen a földbe térjen, s humusszá legyen, úgy éreztem, hogy láthatatlanul körülállják a boldog kis szobák. Körülállják a dermedt emberek, és megköszönik, hogy otthonuk meleg. Ott álltam én is a kapu alatt, és megáldottam én is a hamut, és megköszöntem a kérdőjelet, melyet szívemben Isten így vetett. El tudsz-e égni lassan másokért, mint egy darab fa, hogyha tűzbe vett dermesztő télben egyszer a kezem? Szolgálsz-e zokszó nélkül, s nesztelen? Akarsz-e égni szent oltáromon névtelenül, mint egy a sok közül, ha életedből csak hamu marad? Feláldozod-e így is magadat? A hamut néztem, s néztem a szívem. Árnyékok jártak a kapu alatt. Én erre képes nem leszek soha. De Jézus él, és áll a Golgota, és éreztem, hogy ő a felelet, és éreztem, hogy benne az igen. Az Isten lelke távlatot nyitott, ott állt kibontva, ott várt a titok, hogy végtelen nagy szoba a világ, s hideg van benne sokszor, vad hideg, de lángra gyújtott életek dalolnak az áldozatról, és övék a holnap.
Köszönjük szépen a szép énekeket, és Lestján Katalinnak Füle Lajos versének az elmondását. Tulajdonképpen ebben a versben benne van az az üzenet, amit ma este szeretnék továbbítani. Látjuk itt kivetítve a mai előadásnak a címét. Mi dolgunk a világban? Ismerős sor, gondolom mindenki ráismert Vörös Marti versére, abból egy sor gondolatok a könyvtárban. Mi dolgunk a világban? És gondolom, hogy sokan már folytatják is magukban küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Vajon merülnek-e fel kérdések bennünk ezzel kapcsolatban? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Én azt gondolom, hogy ha nem csak iskolai tananyagnak tekintjük ezt a verset, és benne ezt a mondatot, hanem komolyan elgondolkodunk rajta, akkor lehetséges, hogy fölmerül az a kérdés, hogy mik a legnemesbek, bocsánat, ez túl hamar jött, mik azok a legnemesebb dolgok, amikért érdemes küzdeni? Van ilyen? Főleg fiatalok körében kétséges ez sokszor, hiszen egész más világot élünk. Hol van már a 19. század első évtizedeinek a reformkora, amikor jó néhányan, köztük Vörös Marti, látott célt maga előtt? Ma látnak az emberek? Hát olykor igen. Kikerestem ezt a verset, csak a végét olvasom. Ő maga megadja a választ arra a kérdésre, hogy ő szerinte mik azok a bizonyos legnemesebb dolgok, ügyek, célok. mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért, előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához, köszönjük élet, áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt. Én úgy érzem, hogy változatlanul fölmerülnek kérdések, noha Vörös Marti itt világos verset, világos választ ad. Azt írja, előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Tegnap ünnepeltük október 23-át. Ötvenöt évvel ezelőtt sokan úgy gondolták, hogy előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Fölmerül a kérdés, érdemes volt? Óriási áldozatokba került. Tegnap Pasaréten, Isten tiszteleten délelőtt az ige hirdető megemlített egy kislányt, akit én személyesen ismertem, őt úgy hívták, hogy Szent Királyi Klári, 16 vagy 17 éves volt, ápolónő hallgató, ápolónőnek készült, és segített a sebesültek ellátásában. Találat érte, meghalt. A sírja ott van ma is, a farkasréti temetőben. Én ismertem Klárit, egyik barátomnak volt a nagy szerelme, hát egyoldalú szerelem, szép lány volt, okos lány volt, kedves lány volt, hívő lány volt, gyerekmissziós is volt. Egyike a legjobbaknak. Én arra gondolok emberi eszemmel, hogy nem jobb lett volna, ha életben maradt. Hiszen még több évtizeden keresztül szolgálhatott. Volt értelme annak, hogy ő meghalt? És attól tartok, hogy hasonló kérdéseink vannak. Igen, amikor Vörös Marti írja ezt a verset, még az 1848-as forradalom nem tört ki. Előtte írta ezt a verset. Aztán kitört. Amikor írta a verset, úgy gondolta, hogy majd ő is másokkal együtt megköszöni az életnek az áldomásait, és kijelentheti, hogy jó mulatság, férfi munka volt, talán tudjuk, hogy elborult elmével távozott el ebből a földi világból. Nehéz volt értékelni is mindazt, ami történt. Volt értelme megírni ezt a verset? Én azt gondolom, volt értelme. Volt értelme, ma is érdemes elolvasni. Miért? Azért, mert pontosan ezeken a kérdéseken elgondolkozhatunk. Könyvtár, mennyi kincs van benne? Ki olvassa el? De ezt a verset még elolvassuk. A Véncigányt is elolvassuk. Az Emberek című versét is elolvassuk. Óriási gondolati vívódások vannak ezekben. Érdemes ezekkel foglalkozni? Igen. De mire? Mi lesz belőle? Anyagi haszon nem lesz. Úgy vélem, nem biztos, hogy mindenki egyetért velem, az alánfutását megírni nem biztos, hogy volt értelme. Úgy megkérdezném, ki az, aki elolvasta az egészet? tananyag. Vagy volt. Pedig biztos, hogy sokkal több időt és energiát fordított rá, mint a gondolatok a könyvtárban című versre, de azt gondolom, hogy ha egy költőnek fönnmarad 100-150 év múlva is 4 vagy 5 verse, az óriási dolog. Valóban olyan alkotás, amit érdemes volt létrehozni. Mi dolgunk a világban? Hallottuk Füle Lajos versét, az ő válasza az, hogy égjünk el. De miközben elégünk, meleget adunk. Valakit megmelegítünk. Valakinek fényt adunk. Olyan ez másik hasonlat, de nagyon hasonlít, mint a gyertya. Miközben világít, ő maga elfogy. Ennek van értelme? Azt gondolom, igen, ennek van értelme, de egész más megközelítésből, mint ahogy ma az emberek gondolkodnak. Az előbb már fölvillant egy másik nagy 19. századi alkotónak is a képe, egy generációval később éltő, ráismerünk Madács. A legzseniálisabb filozófiai drámát írta, én azt hiszem, ha németül írta volna, vagy franciául, az egész világ ismerni. Így csak a mi kincsünk, lefordították ugyan, angolra is, németre is, de nem hiszem, hogy tudják úgy értékelni, mint mi, hogyha megértjük, hogy miről szól, ő milyen választ ad? Az ember célja a küzdés maga. Na de kérem, most megint őszintén. Hát az ember valamiért küzd, akkor legyen belőle valami haszon, nem? Csak úgy. Eszembe jut egy anekdóta. A bácsi a falu szélén ballag, mellette az unokája. Egyszer csak megáll egy nyugati autó, valaki kiszól belőle. Do you speak English? Bácsi vállat van. Sprechen Sie Deutsch? Újabb vál vonogatás. Parlez-vous français? Megint csak szétteszi a kezét is. Gavarítje-vous par ruszki? Erre becsapja az autóajtót, tovább megy. Mire az unoka? Hát azért szép dolog, ha valaki ennyi nyelvet tud. Mire a bácsi? Na, és mire ment vele? És én azt hiszem, hogy ez a praktikus szemlélet, praktikus idézőjelbe, uralja ma a közgondolkodást. Amiből nincs közvetlen haszon, ami nem hoz jövedelmet, hát annak nincs értelme. Ugyanakkor én azt gondolom, fogalmam sincs, ki volt az az autós, meg hogy gondolkodott. De ő biztos élvezte azt, hogy nyelveken tud, hogy megismerhet más kultúrákat is. Van abban valami gyönyörű, amit egy-egy nyelv szerkezete bemutat. Nagy élvezet. És hogy vagyunk a tudománnyal? Most már összekeverik a technikával, pedig azt hiszem, hogy valamikor a komoly alkotókat nem mindig érdekelte az, hogy közvetlenül milyen haszon lesz belőle. Miért csinálták? Azért, mert a probléma érdekelte őket. És ez az igazi. Persze ebből egyre kevesebb van, nem is nagyon dotálják Az alapkutatásra kevesebb pénz jut, mint az alkalmazott kutatásra, mert az utóbbinak közvetlen anyagi haszna van. Hát ilyen a világ. Ugye korszakok jönnek, mennek, váltakoznak. Ugyanakkor Madács műve zseniális. Miért? Nem azért, mert kijelenti, hogy az ember célja küzdés maga, meg az Úr szájába azt a mondatot adja, hogy mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. A Bibliában nem találom ezt a mondatot egyébként. Nem ezért zseniális, hanem azért, mert bemutatja, hogy minden történelmi korszakban előbb-utóbb világossá válik, hogy az miért rossz. És megpróbálják azt a rosszat, vagy azt a hiányt kijavítani, jön egy következő korszak, és az más miatt lesz rossz. És így váltják egymást a korszakok. Mit ír Vörös Marti? Nagyon optimista, előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivittuk a mély süllyedésből, Vörös Marti. Hát erre volna szükség ma is. Hát mély süllyedésben vagyunk. Hát persze, sokan azt mondják, hogy gazdaságilag elsősorban, én azt gondolom, hogy erkölcsileg elsősorban. És erkölcsi megújulás nélkül soha nem lesz gazdasági felemelkedés. Arra lenne szükség, minden esetre mélyen vagyunk, nagyon mélyen vagyunk, de mit kell tenni? A szellem harcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, szellemharcok. Szellemi harcok, azt hiszem ez ezt jelenti. Nagy alkotó szellemek dolgoznak, párhuzamos erről ezzel Petőfi verse, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán, de hát lehet menni. Majd lesz oskola Somogyban, jövendőli Csokonai. Ezek az emberek tiszta szívből reménykedtek, dolgoztak, volt értelme. Vörös Marti óta fölragyogott a szellem napvilága. Az analfabetizmus gyakorlatilag eltűnt. Illetve most kezd újra teret hódítani a tévé miatt, meg az internet miatt. Most már meg se érdemes tanulni, írni, olvasni. Azt hallottam nem olyan régen, hogy Amerikában vannak olyan iskolák, ahol nem is kötelező a gyerekeknek írni, megtanulni, de a számítógépet odaadják. Már az oktatás kezdetén, hát az a jövő, nem? Néhány dolog eltűnik, néhány dolog már eltűnt az életünkből. Személytelenné válik az egész életünk, fejlődik a kommunikáció technikája, de egymással beszélgetni jót nem tudunk. Megtudunk mindent, ami történik a földgolyó másik végén, esetleg a világűrben, de hogy mi van azzal az emberrel, akivel együtt élek, a sokszor nem tudom. Tehát máshol jelentkeznek a bajok, lehet küzdeni. Volt értelme Vörös Marti küzdelmének? Annak, hogy Madács végig gondolta nagy léptékben a történelmet, és hát a végén nagyon szép az, hogy Éva babát vár, és emiatt nem lehet a történelem vége Ádám öngyilkossága, megy tovább az élet, de hát ebben reménykedünk. Vagy van valami más is. Remélem, senki nem ért engem félre. Úgy gondolom, hogy volt értelme 1848-nak, nem csak a 67-ben bekövetkezett kiegyezés miatt. Még akkor is, ha maga Vörös Marti nem tudott mit kezdeni azzal, hogy Görgei letette a fegyvert. Elátkozt egyik versében azt a idézőjel, hitvány gazembert, így nevezte Görgeit. Nem igazán ismerte a helyzetet. De volt értelme. Volt értelme annak, hogy Petőfi támogatta, meg annak is, hogy Petőfi élete ellobbant 27 éves korában, de addig szellemi alkotások születtek. Volt értelme annak, hogy a barátja Arany János túlélte, semmi nem hiába való. Arany János tudta kimondani azt versben, hogy kegyelmet urattól nem vár soha szondi, Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. De szerint ismerte az evangéliumot. És jobb korszak következett. Megálmodták a jobb korszakot. Ezek az emberek, és ezek a korszakok eddig még nem jöttek el. De várunk mindig jobbat. Most kell küzdeni, ajaj, de még mennyire. De én azt gondolom, hogy nem a küzdés maga a cél. Kielégít-e ez a válasz, hogy az ember célja a küzdés maga? Én azt gondolom, túl kell lépni ezen, de mielőtt ezt megtennénk, csak röviden vessünk pillantást arra, hogy mi mindenért küzdenek ma az emberek, mibe adnak bele sok energiát, időt. Csak egyet-kettőt. Ezek közül. Hát a mai válaszok következnek. Kedves társaság az asztal körül, mintha azt mondanák, lehet, hogy éneklik is, egy operettből az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás. Hát ennek van értelme. Van? Hát el lehet hízni. Na de óvatosabb emberek igyekeznek egészségesen táplálkozni, és akkor a disznóhús helyett, legalábbis mangalica, vagy ha az se, akkor zöldség, az is finom ám, meg el lehet jól készíteni, és utána mi következik? Kíváncsi vagyok, vajon a vegetáriánusok meghalnak? Attól tartok. Hát lehet, hogy tovább élnek. Kicsit. De hát az ő életük is, legalábbis a földi életük be van határolva. Jókat enni, inni. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni, írja Vörös Sándor. Hajdanában a tökére vágytál, mondja Homo sapiensnek. Ma a boldogsággal is beérnéd, de még azt sem képzeled nagyobbnak, mint hogy gyomrod bírja marcsa főztjét, és ágyékod bizseregni tudjon, s otthonodban legyen némi limlom, mi tiédnek, birtoknak becézhess. Mit meg nem tesznek érte? Rengeteg munkát, időt, energiát. Bevallom, én is úgy vagyok vele, hogy mindig jó, ha van egy kis pénzem. Azért az nem árt. Na de ha az a cél, abból mi lesz? Vagy pedig jól érezni magunkat. Jól érezni magunkat. Hogy érzed magad a bőrödben? Jól? Akkor nincs semmi baj. Nem jól? Akkor baj van. Meg kellene kérdezni Jeremiást, hogy érezte magát a kalodában. Nem hiszem, hogy jól érezte magát. De volt értelme annak, hogy oda került? Volt értelme, mert az Úrért került oda, és ebből fakadtak gyümölcsök a mi korunkig, meg nem csak a kalodából, sok minden másból, ami az életében történt, pedig nem érezte jól magát akkor. Bocsánatot kérek, ha elmondok egy olyan történetet, amit valószínűleg mondtam már, ha mégis túl ismerős, tessék azonnal leállítani, jó? Hát attól tartok, nem fognak leállítani, de pedig meg lehetne tenni. Kreb, Larry Kreb egyik könyvében olvastam a következőt, a Mélyben néző címűben. Fölkereste őt egy középkorú férfi, és azt mondta, szeretném jól érezni magam minél előbb. Kinek ismerős a történet? Na, egy ember, kettő, megbocsát, hogy elmondom. Többieknek talán nem annyira ismerős. Mire Kreb azt mondta, hogy akkor szerezzem be megfelelő mennyiséget a kedvenc italából, és egy készséges hölgy társaságában utazzon el néhány hétre a Bahamákra. Meglepődött. Az illető megkérdezte, ön keresztjén? Miért kérdi? Mert a válasza nem látszik túlságosan biblikusnak. Mire Kreb? Ez a megfelelő válasz a kérésére, mert ha rövid időn belül jól akarja érezni magát, akkor nem javaslom Jézus Krisztus követését. Akkor tegye azt, amit mondok, jól fogja érezni magát, igaz, nem túl hosszú időre. Jézus követése nem mindig csupa napsugár. Olykor beborul az ég, és olykor sötét völgyön kell keresztül menni. Hamis evangelizáció az, hogy térj meg, és minden jó lesz. Egyből meg fogsz gyógyulni. Ha nem, akkor gyönge a hited, vagy rosszul imádkozol. Nem hiszem, hogy Pál apostol rosszul imádkozott, amikor kérte, hogy az a bizonyos töv is távozzék el a testéből, de megvolt az értelme a szenvedésnek. Az Úr tanítása volt benne, és végül ki tudta mondani, amikor erőtelen vagyok erős, mert akkor az Úr erejére tudok hagyatkozni. Vagy csúcsélményeket szerezni, hát nagyon lehet, jó lehet itt kettesben a folyóparton. Ez csúcsélmény, kedves fiatal pár, 20 év múlva ugyanitt, azt fogjátok mondani, hogy szúr a kavics. De most még nem mondjátok. Most még betöltitek egymást magatokkal. És ez jó dolog, mert de mi van azután? Véget ér itt valami? A mai válaszok még folytatódnak. Ez egyébként Napóleon, amikor császárrá koronáztatta magát. Van, aki azért küzd, hogy megragadja a hatalmat, és azt el nem ereszti. Ez pedig Brigitte Bardot. És ki ez a jobboldali? Szintén Brigitte Bardot. Hát ha egyből így jelent volna meg a színpadon, nem biztos, hogy olyan nagy sikere lett volna. De hát az idő felette is elszállt, azért sok embernek örömet, meg élvezetet okozott, én nem gondolom, hogy értelmetlen volt, de maga a siker, úgy gondolom, nem lehet igazi cél. Sikert aratni, hírnevet szerezni, és utána gondolhatunk a legnagyobb sportolóinkra, az egész ország örül, amikor aranyérmet kap, 10-20 év múlva már a nevüket sem tudjuk, pedig rengeteg munka volt abban, hogy eljutottak valahová. Esetleg csak a dobogóra, vagy a dobogó közelébe. Ha ennyi energiát fektetnének bele emberek a keskeny úton való haladásba, vagy más szóval abban, hogy Istennek kedves életet éljünk, természetesen az ő erejével és segítségével, akkor sok minden más lenne ebben a világban. És mi van itt? Hát ezek 5000-esek, én nem tudom, hogy miért nem 20000-esek vannak a képen. Lényeg a sok pénzt keresni, ja, vagy hogy ez nem is forint. Nem, hát ez euró, hát azért 5000 euró, és abból ennyi, hát ha valaki ilyen gyorsan meg tudja számolni, hogy hány, az már valami, nem adok rá időt, mert tovább kattintok. Hát pénzt gyűjteni. Hát van értelme, hogyha az ember fel akarja használni. De csak azért, hogy legyen. Azért nem gondolom, hogy érdemes. És következik még valami. Gondolkozunk el azon, hogy ez csupán szép gondolat, vagy igaz is. Azt írta egy nagyszerű magyar író, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ha arra a kérdésre adott válaszként fogjuk fel, amit az elején föltettünk, akkor lehet, hogy furcsa. Tehát hogy áll a dolog? Mi dolgunk a világban? Az, hogy legyünk otthon. Ez így furcsa. Nekem mégis tetszik ez a mondat. Nyilván az Ábel trilógiában van, annak egy végső konklúziója. Remélem, hogy mindenki ismeri, vagy majdnem mindenki, vagy remélem, hogy sokan. Ennek a székely legénynek a történetét, aki a havasokból indult, eljutott a városba, aztán Amerikába is. Végül hazatért. Hol volt otthon? Sok minden bejárt, ez Tamási Áron. Az ő trilógiája. Hol talált otthonra Ábel? És én azt gondolom, hogy az otthon szempontjából nem a földrajzi hely a legfontosabb. Fontos az is. Egy kedves táj, ahol az ember a gyerekkorát töltötte. Az otthont azok az emberek jelentik, akik elfogadnak, befogadnak, szeretnek. Ha vannak ilyenek, akkor az ember otthon van. Ha nincsenek ilyenek, hiába van palotája, amiben esetleg egyedül lakik, és vannak emberek, akik dolgoznak rá, akik főznek rá, akik takarítanak. De ha nincs emberi kapcsolat, bensőséges emberi kapcsolat, akkor nincs otthon érzés. És ha vannak boldogtalan emberek, vannak, azok nem azért boldogtalanok, mert nincs elég pénzük. Talán egyik sorozatban mutattam képeket Nyugat-Szahrából, fotós fiam készítette. Nélkülöző emberek, a konyhájuk a földön van, boldogan mosolyognak, gyerekek mosolyognak, pedig az apjuk távol van. Lehet, hogy nem is él, lehet, hogy fogságban. Lehet, hogy harcol, de jók a kapcsolataik egymással. Igen, a kapcsolat, az emberi kapcsolat elégíti ki az embernek egy nagyon fontos alapszükségletét. Mit jelent otthon lenni? Azt jelenti, hogy megértenek és szeretnek, akik körülvesznek. Számítanak rám, szükségük van rám, elfogadják a segítségemet, én is tudok segíteni nekik, ők is segítenek nekem. Tehát az otthon az a hely, ahol biztonságban érzem magam, pont ezért. Mi kell a biztonság érzethez? A kisbabának az kell, hogy az anyukája magához szorítsa, hogy az ölében legyen. Kicsit nagyobb biztonságban érzi magát, séta közben is, ha fogja az apja kezét. Nálunk az volt a szokás, hogy mutató ujjamat lenyújtottam, azt megragadta. Én aztán mind az öt gyerekkel így ment ez egy ideig, és úgy gondolom, addig biztonságban érezte magát. Még akkor is, amikor földobtam a levegőbe, mert visszaesett. Ez nem velem történt, mástól hallottam ezt a sztorit, talán vagy Balatonkenesén, vagy valahol hasonló helyen egy gyerek leesett, illetve fölmászott a löszfalra, nagyon veszélyes helyzet volt. Mit lehetett tenni? Szóljunk neki, ne szóljunk. Ha nem szólunk, akkor is lezuhan, ha szólunk, akkor egyből lezuhan. De odaállt az apja, és felszólt neki, fiam, ugorj! És ő meglátta az apját, gondolkodás nélkül levetette magát. Ez biztonságot jelentett számára. Igen, olyan valaki, akiben bízott, tudta, hogy meg fogja védeni, tudta, hogy nem érheti baj. Otthon az a hely, amit a saját ízlésem szerint rendezhetek be, na ez a másik kritérium az otthonnak, ahol nem akarnak engem irányítani, de elfogadnak, ebben az összefüggésben is, hogy én alakíthatom. Na most nem véletlen, hogy ebbe az irányba kanyarodtunk. Látjuk itt egy másik jól ismert költőnknek az arcképét. Hát nem nehéz kitalálni, mert oda van írva. Kosztolányi Dezsőről van szó. A boldog szomorú dalra gondolok. Füle Lajos verse elég volt most nekünk, de ha valaki nem ismeri, javaslom, olvassa el. Fölsorolja azt a versben, hogy milyen sikerei vannak? Mi mindent elért már az életben? Mindene megvan. Számban vidám pipa füstöl, írja. Nem tudta, hogy milyen ártalmas a dohányzás. Meg, hogy énekes ifjú fiának tart engem a vén Magyarország. Tehát sikere is volt. Borom is van, mindenem van. Feleségem is van. Mindenem megvan. És a vers vége. Itthon vagyok, itt, e világban. S már nem vagyok otthon, az égben. Igen, otthon lenni Tamási Áron után nagyon jó, akár Székelyföldön, akár Budapesten, bárhol, olyan emberek között, akik szeretnek, akik szeretettel körülvesznek, ahol meleg van, nem csak fizikai értelemben, hanem átvitt értelemben is. De mindenem meg lehet, tanuljuk Kosztolányitól, hogyha az eredeti biztonságom elveszett. Az a biztonságom, ami addig volt, amíg az Atya közelében élhettem. Az édenkert biztonsága nincs meg. Tudva, nem tudva, azt keressük. Pótlékokban semmi nem elégít ki, habzsoljuk a világ által kínált italokat, az italszót is átvitt értelemben mondom most. Néha úgy érezzük, hogy eloltotta a szomjunkat, aztán újra szomjasok vagyunk. Jézus mondta azt, hogy ha tudnád, hogy ki az, aki veled beszélt, te kértél volna tőle élővizet, és ő adott volna neked olyat, amitől soha meg nem szomjazol. Ugye a samáriai asszonnyal való beszélgetés. Aki szomjazik, mondja szintén ő más alkalommal, jöjjön én hozzám, és igyék. És aki hozzám jön és iszik, másokat is meg tud majd itatni. Ezt nem így mondja, hanem úgy mondja, hogy annak belsejéből élővíz folyamai áradnak. Milyen nagyszerű. Mi dolgunk a világban? Inni az élet forrásából, és tovább árasztani ezt a vizet, hiszen az emberek szomjasok. Szükségük van rá. Igen, közben ott van az emberi közösség is, akikkel jó együtt lenni, halandók ők is, én is, egyedül Isten halhatatlan, illetve az, akiben ő maga benne él. Jézus mondja, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Hát itt a kosztolányi idézet, itt olvashatjuk. És lépjünk még egyet. Tehát mi dolgunk a világban, hogy megismerjük Istent, hát ez első hallásra nem látszik vonzó célnak. Pedig a keskeny út pont ide vezet, Jézus szavai szerint az életre, mert ez azt jelenti, hogy közösségben lehetünk vele. Az édenkerti tragédia után az történt, hogy az embernek megszakadt a kapcsolata az élet forrásával. Nem tudom, hogy mennyire jelkép és mennyire szó szerint értendő az édenkert és az onnan való kiüzetés. Én személyesen azt gondolom, hogy inkább jelkép. Azt jelenti, hogy az Isten közvetlen közeléből került ki az ember. Megszakadt vele a kapcsolata. Ez a lényege. És így születik minden ember az édenkerten kívül, az Istennel való kapcsolat, közvetlen kapcsolat nélkül. És akkor otthon lehetünk nála, ahogy a Zsoltár író írja, hogy Isten jelenléte olyan jó nekem, Károli fordításban Isten közelsége, oly igen jó nékem, talán így ismerik többen. Biztonságban érezzük magunkat az ő jelenlétében. A Westminsteri kiskátéban található ez a mondat, amit az előzmények nélkül, amiket most próbáltam elmondani, nem biztos, hogy igazán értékelnénk, most talán inkább Az ember végső célja, hogy dicsőítse Istent, és örökké gyönyörködjön benne. Érdekes, hogy amikor a Szentírás valami tudósítást ad a mennyországról, vagy az örök életről, nem jellemző az, hogy arról beszél, hogy milyen jó lesz ott összetalálkozni a szeretteinkkel, de azt hangsúlyozza, hogy az Úrral leszünk, mindenkor az Úrral leszünk, benne gyönyörködünk, én azért remélem, hogy a párommal, a gyerekeimmel, az unokáimmal, meg a barátaimmal is fogok találkozni. De ezt is az ragyogja be, hogy az Úr jelenlétében fogunk ott együtt örülni és találkozni. Dicsőíteni Istent, hogyan lehet őt dicsőíteni? Az 54. Zsoltárban azt olvassuk, hogy aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Igen, aki hálás tud lenni, mindenért, mindent Isten adott. Aki hálás tud lenni azért, hogy végre esik az eső. Nem tudom, ki örül ennek, van, aki csak bosszankodik. Pedig ez jó dolog, aki hálás tud lenni azért, hogy kisüt a nap. Ez is jó dolog. Aki hálás tud lenni azért, hogy jól érzi magát, na, nem ez az élete célja, hogy jól érezze magát. De meg tudja köszönni az Úrnak a jó ételt is, meg a finom innivalót is. Itt nem arról van szó, hogy az élet célja semmi más, mint jó evés és jó ivás. Nem az az élet célja. De az Úrnak megköszönjük, hogy van mit enni, van mit inni, és ráadásul még finom is. Hát nem jó dolog? Fogunk enni a mennyországban? Van, aki így rázza a fejét, a feleségem ugyanezt gondolja. Szerintem fogunk. Amikor ezt föltettem egy barátomnak, azt mondta, hogy persze, hogy fogunk, hiszen az Úr Jézus is evett feltámadása után dicsőséges testében. Amikor látta a feleségem elképett arcát, rögtön hozzátette, de főzni nem kell, mert az angyalok a szolgáló lelkek. Na mindegy, ezt majd meglátjuk akkor. De én azt gondolom, hogy nem ez lesz a centrumban, az érdeklődésünk centrumában. Istent az dicsőíti, aki hálás a szeretetéért, hálás a megváltásért. Döbbenetesen nagy dolog, hogy nem kell elvesznünk örökre. Aki hálás személyesen megszólító szaváért, történt már ilyen az életedben? Ha nem, akkor kérd, ő fog szólni. Hogy hogyan? Ezt bízd rá. Aki hálás a gondoskodásáért, és hálából neki szenteli az életét. És itt megint előjön az a nagyon fontos összefüggés, hogy nem azért kapom meg Isten kegyelmét, mert sok jót teszek, hanem azért teszek jót, mert Isten kegyelmét megkaptam. Hát a kegyelemből fakad az üdvösség abban az értelemben is, hogy Isten gyermekeként élhetek ebben a világban, és látom a világos célokat. Igen, közben kegyelettel emlékszünk meg a hőseinkre, Szent Királyi Kláritól kezdve, mindazokra, akik belehaltak a szabadságért való küzdelembe 55 évvel ezelőtt. Kegyelettel gondolunk az elmúlt századokra, De az Úrban örvendezünk elsősorban. A hívő ember, ha akarja, hanem kettős állampolgár. Mennyei állampolgár, és magyar állampolgár van, aki halmozza az állampolgárságot, mert esetleg még amellett, mondjuk román állampolgár is, vagy itt lehetne mondani, a szlovákokat nem mondjuk egyelőre. Ezzel ezt lezárjuk. Még egyszer szeretném mondani, hogy legközelebb Krisztina lányom, kerüljem vagy vállaljam a konfliktusokat? Nagyon fontos kérdés. Erről fog Kriszti nagyon meggyőzően beszélni. És olyan jó lesz ez az előadás, hogy a következőre is el fogtok jönni, aminek az lesz a címe, hogy le kell győznöm, vagy meg kell értenem a másik embert. Na most a kérdésdobozt nem ajánlom, már csak azért sem, mert most november 28-áig én nem tudok válaszolni. Ha valakit valami nagyon izgat, kérdezze meg a Krisztit, nyugodtan hozzátok zavarba, nem árt neki. Vagy ha olyan nehéz a kérdés, akkor tartsátok meg 28-áig. Jó? Tehát akár 28-án itt az elején már remélem, hogy élve visszajövök, ha az Úr akarja, erre az asztalra le lehet tenni. Most pedig köszönöm a figyelmet, Isten velünk, viszont látásra.